A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk! Ismét itt vagyunk a pontos idő. 6 óra 30. Hát ezt a teli találatot, kolléga, nagyon gyorsan kicentisztel.
Hamar kezdtük, az a baj, mert hogy 6.30-kor kéne kezdődni a szignálnak, szerintem.
Erről állandó vita folyik. És örülünk neki, hogyha a hallgatók azt kérik, hogy 6.30-kor már a műsor kezdődjön, és most már a műsor kezdődött. Figyeld, szeptember végén, mélabús a szürke reggel, de én... De...
Hát, október elején
Nekifutok még egyszer. Szeptember végén, mélabús a szürke reggel, én ma debiz nem kelek fel. Írta a mérnök hallgató, akinek felhívnánk a figyelmét,
már
hogy...
Már október van.
Már október van, úgyhogy nem érvényes a mondás, amúgy értjük, miről van szó, főleg nem csak mélabús, és nem csak szürke, hanem hideg van, nem? A hét leghidegebb reggele, 3-4 fokok vannak, holnap majd megjön az eső, és ezzel együtt melegebb is lesz, úgyhogy ezek a híreink. Talajmenti fagyról is láttunk már híreket, úgyhogy jól föl kell öltözni ma reggel, délutánra viszont még egész kellemes idő, körvonalazódik.
Igen, szép napsütés lesz egyébként, úgyhogy lehet rá számítani. Na, azt mondja, hogy...
Nekem muszáj volt felkelnem, baromi hűvös van, vadkovászos jó reggelt. Hát ott a kemence mellett azért nem lehet fázni. Most legalább
hát
tudok
igen.
Biztatót mondani nyáron a hőségben. Nem tudunk ilyen biztatót mondani Verának. Amikor hideg van, akkor legalább ennyivel beljebb vagyunk.
Nézzük, hogy kik ünnepelnek a mai napon, vagy hát, hogy kiknek lehet boldog névnapot kívánni. A Malvinok, illetve a Bazsók, Euridikék, Ludovikák, Rémuszok ünnepelnek, vagy Teréziák a mai napon, Tesszák is, úgyhogy október 1-je van egyébként kedd, hogyha ezt nem mondtuk volna, 0636 98 098 0, info@millasreggeli.hu, és a Messenger alkalmazás, ahol nekünk lehet még írni, és már jönnek is az üzenetek többek között.
Többek között... Ja, várj, ez még tegnap, csodálkoztam, hogy a... Igen, a fúziós energia, ez még tegnapi. Didergős, plusz 3 fok, igen, a belvárosban is. Jó reggel, kartársak, ma kifejezetten kellemes út és forgalmi viszonyok között. Nem, kartárs, bocsánat, ez délkartárs, tehát akkor ez köd környéke. 21 perc a menetidő Zugló-Hermina mezőre, tehát ott viszonylag kedvezőek a forgalmi viszonyok. Azt mondja, hogy jó reggel, talán jól szurkoltatok korábban, hogy ma lesz az első munkanapom. Igen.
Nagyon jó.
Igen, akkor is beszéltünk erről. Meg. Igen. Sokkal jobb poziban, mint amire jelentkeztem.
Yeah!
Oh, igen, igen, igen. Az volt a legutóbb írta a hallgató, hogy az volt a 4716. körös interjúja. Szurkoljunk, mindenféle pozitív hozzáállás jól jön. Mondtuk, hogy szurkolunk. Ezek szerint eljött az első munkanap.
Nagyon
örülünk,
jó.
Gratulálunk, és akkor sok sikert hozzá mindenképp. És hol volt 3 fok? Bicajon 3 fok azért kellemetlen tud lenni, írja Vassza hallgató. Ellenben a vonat már fűtötten és időben érkezett, úgyhogy ezek a reggeli élményeik a hallgatóknak.
Vassza hallgató az a szűke Pátriánból érkezik, úgyhogy ott 3-4 fok volt valóban. Aha. Tényleg a bicaj az egy kicsit ilyenkor kemény. Rövid távon nem olyan nehéz, de a legrosszabb az, hogy ha az embernek az izületeit szedi szét, térd leginkább, meg a új percek.
Ugye én nem merek már megszólalni, mert
az mindegy, ez nem öreg, fiatal öregkortól függ. Az
nem is az, nyáron az volt a problémám, hogy nagyon megizzadok, mert végig nagyon meleg volt reggel, mire bicajjelbe jövök, és ez volt kellemetlen.
Ja, értem, ugye, hogy azért nem akarsz biciklibe
jönni. Ma pedig megint bringa lett volna a terv, de ma megijedtem. Nagyon hidegtől egyébként én is, úgyhogy majd pénteken lesz
bicikli. Be kell melegíteni, az a baj. Tehát, hogy főleg ezek a reggeli biciklizésekkel problémás az, hogy az ember csak fölpattan és megy, ugye? Mert ugye egy közlekedési eszköz.
Tudsz jó felszerelést? Mert szeretnék...
Felszerelést? Hogy
igen,
érted?
Tehát, ami
hát, az jó kesztyű, azzal kezdjük. A jó kesztyű, mert
jó
ugye
kesztyű,
az biztos, hogy igen. Kell. Lehet
térdmegóvó, mínuszig jó.
Térdmegóvó,
na, ilyen nekem nincs még, csak szeretnék, úgyhogy szerintem ezt beizítom.
Térdmegóvó, igen, az izgi. Oda azért kell egy kicsit hajlongani, és akkor utána összejön, meg utána is az a baj. Tehát a befeszülő izmok, ahogy így szétszedik az embert később, és azt nem nyújtod rendesen ki, és utána mindig csak rápattansz reggel, az nagyon rossz.
Hosszú távon. Kérd rajtam számom, hogy szeretnék bringázni többet télen is, mert eddig mindig leálltam, amikor jöttek a hidegek.
De egyébként figyelj, azt mondom, hogy ilyen nagyon kellemetlen, mondjuk, hogyha folyamatosan, huzamosan mondjuk 5 fok alatt van, és ilyen nyírkos. Az nagyon kellemetlen, de ilyen, hogy reggel egy kicsit hideg van, ezt így simán lehet bírni, bár egyébként télen is lehet, nem erről van szó. A tavalyi enyhe tél az nem volt olyan rossz, szerintem.
Na, jó van, nézzük akkor az ünnepeltet.
Ja, igen, hát meg hogy milyen események voltak ma, azt majdnem elfelejtettük, mert volt egy csomó érdekes dolog. Ezek közül szemezgetünk csak, főleg én ipartörténetieket vettem észre. Például, hogy a Siemens céget alapították 1847-ben ezen a napon. Ernst Werner von Siemens, egy feltaláló volt ő, és akkor még Siemens AG und Halske nevű cég volt ez, úgyhogy akkor ezt 1847-ben. Aztán a bélyegilletéket is bevezették 1850-ben Magyarországon, és 17 évvel később a Magyar Általános Hitelbank megkezdte működését, ez 1867-ben volt.
Uh-huh, tehát a kiegyezéskor.
Aztán az Osztrák-Magyar Monarchiában a világon elsőként bevezették a postai levelezőlapok használatát 1869-ben, úgyhogy figyelj, tényleg ilyenek vannak. Az Edisonnak az elektromos lámpák sorozatgyártása, mint mérföldkő, villamosvonalak, a vaskapu, az Aldunai Vaskapu csatorna, ezek mind 1800-as évek végén.
1898 a vaskapu. Átadták a forgalomnak a vaskaput. Harry Ford szinte minden héten
mindegyike lehetne csemegézni.
A T-modellel szinte mindig történik valami, úgyhogy ezt most nem mondjuk el. Ellenben az OECD megalakulása is erre a napra tehető. 1961-ben történt mindez.
Csak úgy, mint a NASA, ami 1958, és csak Magyarországon mondják NASA-nak, de mindegy, mint a váza.
Hát Helsinkit is csak Magyarországon igen. Mondják Helsinkinek.
Ez van. Úgyhogy ezek az érdekesek. Na, nézzük a születésnapi sort. William Edward Boeing, amerikai mérnök. Ugye Boeingnek mondjuk itthon, de egyébként az nem az, hanem Boeing gyár alapítója.
Azt is csak Magyarországon mondják Boeingnek
Boeing.
Szerintem.
Lehet, hogy Franciaországból is. Bár okay. ott nem biztos. Ott megszokták az, hogy halmozott magánhangzó sorok vannak, és akkor azt mind úgy kell mondani, hogy ó. Boeing. Walter Matthau, óriási kedvencem, Oscar-díjas amerikai színész, 1920-ban született, és játszott ő az égvilágon mindent. Többek között CIA ügynököt is, amiben zseniális volt Walter Matthau. Jimmy Carter viszont 100 éves, az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke, és elképesztő volt egy interjú nemrég vele, amikor még így beszélt. Hát megkérdezték, hogy mi a hosszú élet titka, ezt meg szokták kérdezni. Ugye ő azt hiszem a legöregebb amerikai elnök, aki valaha...
Ő az első, aki eléri a
az
százat.
Első, az első, aki eléri a százat, igen. És azt mondta, hogy hát ez nagyon fontos, hogy békébe kell lenni a feleségeddel. Ő 77 évig voltak házasok. Aha. A felesége 96 évesen hunyt el nemrég. Ezen kívül azt mondta, hogy minden este, lefekvés előtt adtak egymásnak egy puszit, és utána olvasták a Bibliát. Úgyhogy Gábor, hajrá! Azt hiszem, hogy ezek közül az egyik könnyen megugorható, azt nem mondom hangosan, hogy melyik.
Hát jobb, ha ebben nem megyünk bele.
Nagyon erős szavak Jimmy Cartertől. Na, te kit emelnél ki?
Somlajost, mindenképp. Uh-huh. Magyar zenész, gitáros, a Piramis Együttes volt vezetője, ő 17-ben távozott, és Brie Larson szerintem igen, Oscar-díjas amerikai színésznőt is említsük. Ő 89-ben született.
Na, akkor jöjjön egy muzsika. Nem tudom, hogy mit csinál a Mihály, keresi az útját. Én azt szeretném neki javasolni, hogy szépen, ahogy így az érzései vezérlik, ahogy a szíve is dobogtatja, térjen vissza a Twiddle-be, hozzák össze ezt a formációt, és menjenek egy világkörüli turnéra. Mert én úgy érzem, hogy ő próbál a Twiddle-ből kilépni, lehet, hogy belefáradtak ők. Nagyon sokáig zenéltek, és nagyon sok kemény év volt, amit több számukban is megírt, hogy elég nehéz zenész élete volt neki, tehát nem a sikeres zenészek közé tartoztak. Mindig volt egy kis rajongó kör, de hát az ugye nem elég, hogy befizesd a számlákat sokszor. Így aztán ugye most így felakasztották a nagy kabáttal a Twiddle-t, hogy egy kicsit úgy szünet legyen, és saját szólólemez meg projektekbe kezdett. De én úgy érzem ebből az új singleből, ami most jött ki, hogy ő azért visszakacsingat. Tehát ha ezt meghallgatod, és nem mondom, hogy ez nem Twiddle, akkor ezt nem ismernéd föl. Tehát így én úgy érzem, hogy Mihály megy vissza, és remélem, hogy így sikerül neki.
Melyik uralkodók született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy mit írnak a lapok, a legfrissebbeket és a legfontosabbakat.
Hát én azt az információt kerestem volna.
De nincs?
Hogy valaki nincs. Valaki elmagyarázná, hogy ebben mi a ráció. Mármint abban, ami most már részletesen napvilágra került, mert tehát, hogy a önkéntes nyugdíjpénztárakból átcsatornázhatóvá válnak a megtakarítások az ingatlan piacra. Tegnap volt a nyugdíjpénztáraknak, az önkéntes pénztárak országos szövetségének a konferenciája. A pénztár konferencia, és a minisztérium miniszteri biztosa Kovács Zsolt ott tartotta szükségesnek elmondani, hogy hát ti hogy megszívtátok. Hát nem így mondta, de hogy gyakorlatilag a pénztárak konferenciája mondta, hogy hát ezek a pénztárak annyira nem töltik be a funkciójukat, úgyhogy jövőre el lehet innevinni a gembát. De nem találok rá magyarázatot továbbra sem, hogy ez miért jó, hogy amúgy is kevés a nyugdíjmegtakarítás, kicsi az arányuk, és akkor eleve belőttük az ingatlanpiac szekerét, a bankokat hát nem rákényszerítjük, hát nyilván nem, hanem megkérjük, hogy olcsóbban adják a hitelt, eleve van már mozgolódás az lakáspiacon, ingatlanpiacon, és még van néhány hatás, ami abban az irányba mutat, hogy egy kicsit elindulhat fölfelé. Pénzük is több lesz az embereknek, reálbér növekedés az úgy tűnik, hogy kitart, minimálbéremelést valamilyen szinten követik majd a bérek máshol, és lényeg az, hogy még egy löketet adunk az amúgy is működő ingatlanpiacnak, miközben ismét teszünk az ellen, hogy a hosszú távú nyugdíjcíló megtakarításokból kevesebb legyen, ha már úgy is kevés van, akkor legyen még kevesebb. Szóval erre próbáltam magyarávatot találni, de hogy még azt nem sikerült, még azt senki nem mondott. Hát amit a nagyjából mondott a miniszteri biztos úr, az nem éreztem megfelelőnek, tehát az, hogy ez így nem működik, akkor mégsem működj, még ennyire sem működjön, tehát nagyjából ez volt, amit ő itt elmondott. Érdekes egyébként az, hogy egy évre szól majd, tehát 2025-re, tehát a jövő évre nyílik meg ez a lehetőség, hogy bármi adókedvezményt, adóvisszatérítést kaptál, betettél, akkor az önkéntes kasszából átcsoportosíthatod az ingatlan piacra. Van ez a lakhatási válság, amit tudunk, és most ugye a kormány is az Airbnb kapcsán hivatkozott arra, hogy lakhatási kérdés, és az a szigorításnak az egyik célja, hogy a lakhatási válságot enyhítsünk. Na most az amúgy is vagyonosoknak adni újabb pénzt, hogy tovább löveljük az ingatlan árakat, ismét fölberül bennem a kérdőjel, hogy ez hogyan van összefüggésben a lakhatási válságnak?
Hogyan oldja meg? Hát ez nem arról van szó, hogy a fogyasztást kell ösztönözni, és a pénzeket kell mozgatni.
Na, de az ingatlan vásárlás az nem feltétlenül ösztönzi a fogyasztást.
Hát most ez egy ilyen dolog majd. Lehet építkezni hozzá egy picit, meg mindent.
Várjuk a hallgatóktól is a magyarázatokat, hogyha valakinek van ötlete, hogy mi
neked így hirtelen megfejtened azt, amit az okos emberek a gazdasági minisztériumban hónapokig kitaláltak.
De én már csak egy ilyen hülye vagyok, hogy érdekelne, hogy mi van mögötte, vagy hogy ezt most így miért.
Ne tessék kérdésekkel összezavarni a szakértőket. Egy jó kis hír a hvg.hu-ról, részletesebben nem érdemes belemenni. Elismerte a spanyol szélsőjobboldali Vox, hogy 3,6 milliárd forintnyi kölcsönt kapott Mészáros Lőrinc bankjától. Ugye ez a párt csatlakozott nyáron a Patrióták Európáért nevű EP frakcióhoz, amit a miniszterelnök úr gründolt, úgyhogy ez csak egy rövid, ami így elkapta a figyelmemet. Azt mondja, hogy... Szintén a HVG, hiába a 675 milliárd forint csokos támogatás és a 677 milliárd forint kedvezményes hitel, az nem pörgette a gyerekszámot a GKI statisztikái szerint. Tehát ugye ez a termelékenységi arányszám, termékenységi arányszám nem emelkedett, a sok támogatás viszont pörgeti az építőipart és felfelé húzza az ingatlan árakat. Ez is tehát a GKI statisztikáiban a HVG-n lehet olvasni.
Egy tegnapi cikket ajánlok, mert tényleg tök érdekes. Nem Magyarországnak szól, de a fideszes álmokat is elsöpörheti a kínai figyelmeztetés. Arról van szó, az a kínai figyelmeztetés egy érdekes változás Kínában. Felszólította a hazai elektromos autógyártókat, tehát a kínai kormány, hogy sokkal jobban vigyázzanak a technológiára.
Na.
Tehát, hogy a technológiát, a főbb alkatrészek gyártását ne vigyék el Kínából, befektetéseiket pedig előre engedélyeztessék az ottani ipari és információs minisztériummal, hogy külföldön legfeljebb összeszerelő üzemeket létesítsenek.
Hát ez érdekes ugye, együtt ez a Drági is... jelentéssel, ahol konkrétan megfogalmazódott ennek az ellenkezője, de most már egy ilyen hivatalos jelentésben ugye az Európai Bizottság felé, hogy többek között az olyan stratégiailag fontos dolgokat, mint az akkumulátorgyártás, azt meg kéne próbálni ugye mégiscsak Európában tartani, és ugye az információbiztonság volt a másik nagy pontja ennek a Drági jelentésnek, amiben viszont azt mondta, hogy hát azért itt valamiféle módon védeni kéne például a szellemi tulajdonokat, úgyhogy izgalmas sztori.
Szóval a kínaiak is attól tartanak, hogyha túl sok technológiát exportálnak, akkor viszonyulhat a fagyi, és tőlük már azt nyúlhatják. Ők ezt ugye elég magas szintre fejlesztették, de hát ők nyilván nem akarnak ebbe a hibába
esni. Hát meg ez
esni.
Most egy sikersztori, úgyhogy igen, pont ugye nem akarják azt elkövetni.
Igen, tehát a döntésnek semmi köze alapvetően Magyarországhoz, csak ettől függetlenül Magyarország meg erre játszott, hogy erre tett volna, hogy majd akkor itt azért némi nem, tehát az összeszerelés helyett mellett azért valamennyivel több hozzáadott érték meg technológia és transfer is érkezik. Na, ezt a kínaiak most már egyre kevésbé akarják látványosan. Ugye ez a G7.hu-nak a tegnapi reggeli vezetője tök érdekesen elemzi a hátterét a cikk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
A magyar tőzsdén rossz volt a hangulat, az OTP nagyot esett. Ugye közben Jerome Powell is megszólalt, és a reakciók alapján ott se volt túlságosan nagy öröm a tőzsdéken erre. Minden esetre a nemzetközi részvénypiaci hangulathoz illeszkedett, és rossz napot zárt a BUX, a magyar tőzsde, és az OTP vezette az esést. Nem volt olyan elképesztő nagy mínusz általában véve, azt hiszem 1%-ot sem ért el a BUX-nak a mínusza, de hogyha megnézed azt, hogy például az OTP majdnem 2%-ot esett, és a MOL is 0,5%-ot esett. A Magyar Telekom 0,2 és a Richter is 0,2%-kal tudta magát tartani, viszont ugye több mint 7 milliárdos esésben, tehát forgalom szempontjából az OTP, és a MOL pedig 1,3 milliárddal, tehát azért ez vitte nagyjából a forgalom nagy részét a budapesti értéktőzsdén, még a Richter hozzátette a maga 2 milliárdjával, de ők voltak tehát a lényegesek, úgyhogy... Hát nem volt egy jó hangulat, na.
azt mondja, hogy hát Amerikában hát a nap nagy részét mínuszban töltötte, hogyha jól láttam a piac, a vége az pozitív
a vége,
lett.
Föl, igen, fölhúzták. És volt egy nagyon komoly mínusz a vége előtt, onnan indult egy egész komoly emelkedés, tehát hogyha azt nézed, hogy onnan, akkor az egy szép napzárás volt, de hogy mire föl?
Hát
tehát, hogy...
beszélt a Fed elnök, és ezzel hozzák összefüggésbe, csak az alapján, amit ő ott mondott, az alapján pont nem ez jön neki.
Hát azt mondta, folyamatosan hogy... rossz volt a várakozás már, és így szépen csorgott le minden.
Igen, de most azt mondta, hogy ha minden rendben megy, és nem kavar be semmi, akkor 2-25 bázispontos, vagy erre utalt 2-25 bázispontos kamatcsökkentés lehet, miközben a piac ennél többet áraz. Tehát ez a hűtés, ez alapvetően általában nem annyira jó hír a piacnak. Bár ugye láttunk az elmúlt időszakban többször fordított reakciót. Aha. Ha az alapbeállás az, hogy úristen, lesz recesszió, vagy nem lesz recesszió, és a Fed, ha így értelmezed, akkor lehet, hogy a piac azt gondolta, vagy hát a piacon többen azt gondolták, hogy akkor mégse olyan para a recesszió, hogyha a Fed beéri kisebb kamatcsökkentésre. Tehát most eddig a piacnak az a jó, hogyha minél gyorsabban csökken a kamat, de hogyha túl gyorsan csökken, akkor meg attól félnek, hogy ez valami recessziós várakozás, illetve azt a Fed is látja. Talán ez. Minden esetre a végén meghúzták fölfele, ez egy jó magyarázat. Lát, valami a beszédben lehetett, mert időben nagyjából azzal klappolt. Tehát délutáni kereskedésben ért el a mélypontját a piac, és onnan húzták föl a részvényeket egy, hát, szerény pluszba, a Dow Jones épp hogy átment, tehát 0,4%, de a Nasdaq meg az S&P az 0,4%-ot tudott emelkedni, úgyhogy viszonylag
voltak ilyen jó kis
hangulat
egyedi sztorik, az Apple majdnem 2,5%-os plusszal, a NIO autó is egész komoly forgalommal, tehát a NIO már ilyen megelőzi az Apple-t nagyon sokszor. Aztán a Tesla is emelkedni tudott 0,5%-kal, második legnagyobb forgalmú papír volt az amerikai tőzsdén, hát az Nvidia egyszerűen viszi a prímet. Egy nagyon szerény 0,3%-os plusszal, de 325 milliós forgalomban. Tegyük hozzá, hogy mondjuk a második a sorban a Tesla 95 millióval, tehát iszonyat. Láthatod, hogy milyen piaci kapitalizációja van az Nvidia-nak? Ez 3 trillió dollárnál tart a Nvidia, tehát ilyen felfoghatatlan jelenleg.
Érdemes, az éves, meg a negyedéves pont lezárult a harmadik negyedév, és ugye ebben a negyedévben történt az, hogy bekerült a mainstream hírekbe is a tőzsde, mert hogy zuhan, omlik, recesszió, na most a negyedéves teljesítmény az plusz 2,6% a Nasdaqben, plusz 5,5% a az S&P-ben is plusz 8,2% a Dow Jones-ban. Nyilván, amikor emelkedik, akkor nincs belőle hír, csak hogy esik és nagyot, ugye akkor. Éves szinten pedig, tehát az év eleje, tehát a három negyed évet összesítve már 20% fölött van a Nasdaq is és az S&P is. Tehát egy brutálisan jó éve van ismét az amerikai tőzsdének.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, Andi!
Jó reggelt!
Schmidt Andi a stúdióban.
In the house.
In the house, így van. Újabb koncertélmény.
Újabb Lenninek a lábát
volt,
fogtad meg?
Na, volt.
Ezt kérdezem.
Nincs újabb Lenni?
Újabb Lenni nincs, sajnos.
Sajnos. Az jó volt.
Az nagyon. Random trippen voltam csütörtökön.
Na, és?
A hajón.
És mikor van a dobolás?
Az ma, nem. Mi van ma? Holnap. Már mi milyen dobolás?
Hát amikor van szokott lenni...
A fellépés?
Az
majd novemberben.
Az edzés.
Ki kell választani, segítsetek majd, hogy mit fogok játszani. Kérdezzük meg a hallgatókat.
Hogy mit dobolj, ne kérdezzük mindig. Trollkodnak. Nem jó.
Te választhatsz és bármit?
Hát igen. Na. Mármint megbeszéljük a tanárral, de
na, valamiről lebeszélt.
Na, valami nagyon kemény.
Volt már, hogy lebeszélt,
számot.
Hogy túl könnyű.
Hogy túl könnyű.
Igen, ilyen volt. Na,
küldjetek valami nagyon nehezet akkor az Andinak.
Az Incredible Bongo Band-től.
Möller technikával legyen a...
Még egyszer.
Möller technikával legyen a kéz dobolás. Kéz, igen.
Aha. Már meg is írta.
Én már itt elvesztem, úgyhogy...
Dobos rajongód. Majd vagy elmondjuk a következő blogban. Na jó, jön Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza mi, és hát persze sok minden, ami nagyon fontos. Többek között beszélünk arról, hogy indul az új ügyeleti rendszer Budapesten, úgyhogy ez az első témánk, de arról is szó lesz, hogy ugye már egy jó ideje egy sorozatban beszélgetünk olyan egészségügyi témákról, amelyek kiemelt figyelemmel követünk mi, vagy tartatnak számot, és akár különböző betegségek kialakulásának megelőzésére is szolgálhatnak, úgyhogy Szász Máté biológus jön majd megint, illetve arról beszélünk majd az EY klímaváltozási és fenntarthatósági szolgáltatások üzletágának partnerével, Lukács Ákossal, hogy az ESG szempontokkal kapcsolatban mit tart ő nagyon fontosnak, hogy a nagyvállalatok mire figyeljenek. Úgyhogy ezek a témáink a következő blogban.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 10 perc van, ez a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án, október 1-én, itt vagyunk a stúdióban Ács Gáborral.
És Kántor Endrével, jó reggelt!
És kedves hallgatókkal is többen is írtak, például, hogy a Shinkansen is 60 éves, bizony. Úgyhogy köszönjük szépen, és hogy elvárta volna Country Edétől a kedves törzshallgató, hogy Chris Christophersonról megemlékezzünk
hát,
valamivel.
Hát, ezt én is mondani akartam.
Hát figyelj, jó, most így hirtelen nem tudtam, de láttam, hogy a milyen Bobby McGee-t ezt akarták volna például többen, de jó.
Ez a Pete Rodriguez utánozza Eric Burdent, vagy tényleg ilyen a hangja? Kérdezi a hallgató.
Nem tudok válaszolni.
Andinak, új 21 Pilots overcompensate, a mostani felület a hallgatónál. A Rosanna Shuffle, na arra mondta az Andi, hogy az kőkemény. Ellenben az Enter Sandmanre azt mondta, hogy hát ez semmi, ez tingli-tangli. Az egy dobosnak. Ezek szerint rutin feladat, vagy pedig első osztály, vagy nem tudom. Melyik volt még? Volt
hát
még
sokan jöttek
még. Red Hot Chili Peppers-től a Can't Stop. Azt se keltette fel olyan annyira az érdeklődését. Egyelőre a Rosanna Shuffle-nál mondta azt, hogy na az igen, az egy valódi teljesítmény, a dobosnak azt érdemes így kezelni. Na, majd így kezeljük.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Bocsáss meg,
na nézzük akkor,
a szignálba.
Az új ügyeleti rendszer Budapesten ugye ma indul, hogy mit kell tudni róla, arról fogunk beszélgetni, ugye működésbe lép tehát ez október 1-jével az Országos Mentőszolgálat által biztosított új ügyeleti rendszer. A vonalban itt van az Országos Mentőszolgálat szóvivője Györfi Pál. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nagyon nagy kitörő lelkesedéssel köszöntötte a hallgatókat Györfi Pál. Indul az új ügyeleti rendszer. Mik a legfontosabb tudnivalók?
Hát a lelkesedés az valóban nagy, és egy kicsit talán a hangom meg rekettes, mert nem sok alvás volt éjszaka. Végig látogattuk az ügyeleti telephelyeket, mert ugye a felvezetőben azt hangzott el, hogy el fog indulni október 1-től. Nos, ez igazából most azért már meg is történt éjfélkor, mert a korábbi magánszolgáltatók szerződése ugye lejárt október 1-ével, ők pedig azt mondták, hogy akkor ők 0 óra, 0 perckor elhagyják ezeket az ügyeleti telephelyeket, és hát a betegek érdeke pedig az volt, hogy akkor mi nem délután kezdjük el az ügyeletet, ahogy egyébként ugye az ügyeleti idő kezdődik, hanem már éjfélkor ott voltunk minden budapesti ügyeleti telephelyen, és hát én is személyesen ott jártam, 0 óra, 0 perckor már betegeket is láttak el, úgyhogy örömmel vagy megnyugtatóan jelenthetem, hogy elindult az új ügyelet, és minden rendben van vele.
15 helyszín van Budapesten, ugye? És 3 speciális gyermekellátóhely.
Amikor most már másfél éve ezt az új ügyeleti rendszert elindítottuk az ország különböző pontjain, akkor valóban kijelöltük azokat az ügyeleti telephelyeket, amik a betegek szempontjából talán legkönnyebben elérhetőek, sok szempontból a legmegfelelőbbek, a sok szempont között ott van az egészségügyi ellátórendszer többi eleméhez való illeszthetőség. Na most ezt a rendszert hoztuk Budapestre is, de nem egy az egyben adaptálva, hanem hát Budapest jellegzetességeihez igazítva. Tehát az elmúlt hónapok azzal teltek, sőt, hát nem csak hónapok, hanem gyakorlatilag fél év, hogy minden apró részletre igyekeztünk odafigyelni, és kijelöltünk összesen 15 felnőtt és 3 gyermek ellátó helyet a fővárosban. Ez egy pici magyarázat tartozik, mert vidéken nem így csináltuk. Vidéken ott a háziorvosoknak általában vegyes praxisuk van, ami azt jelenti, hogy felnőttet és gyermeket egyaránt ellátnak, tehát ott az ügyeletek is vegyes ügyeletként működnek. Budapesten viszont éppen a Magyar Orvosi Kamara kérésére külön gyerekügyeleteket hoztunk létre, hiszen Budapestre inkább az jellemző, hogy a háziorvos vagy felnőtteket, vagy gyermekeket lát el.
Uh-huh. Ez a 3, ez azt jelenti, hogy egész Budapest területéről összesen 3 ellátóhely között választhatnak azok, akiknek ügyeleti időben lesz rosszul a gyermekük? Tehát a Heinpál kórház, János kórház és a 13. kerületi rendelő, nem kevés ez?
Hogyha így fogalmaz, hogy ha a gyermekük rosszul lesz, akkor rögtön hozzá kell tennem, hogy ha igazán rosszul lesz a gyermekük, akkor egy lépés sem kell tenniük, hiszen lesznek ügyeleti autóink is, sőt, megint csak a jövő időért azt mondanám, hogy vannak, hiszen már éjfél óta működnek, és ezek az ügyeleti autók kimennek a helyszínekre, a beteg lakásába, a gyermek esetében is így van, sőt, ennek az egységes rendszernek van egy másik óriási előnye a korábbihoz képest, mégpedig az, hogy amikor valaki mondjuk betelefonál az ügyeleti számra, amit rögtön, ha megengedi, akkor el is mondanék, persze, hogy mostantól kezdve egységesen 18-30, tehát nem az van, hogy ahány település, ahány kerület, annyiféle ügyeleti elérhetőség telefonszám, hanem most már Budapesten is 18-30 az ügyelet száma, akkor ott történik egy információ gyűjtés, hogy mi a baj, milyen tünetei vannak, milyen panaszai vannak a betegnek, vagy esetünkben a gyermeknek, és hogyha ezek súlyos tünetek, vagy komoly tünetek, akkor egy lépés sem kell tenni, hanem azonnal vagy ügyeleti autót, vagy pedig, hogyha mondjuk a gyereknek lázgörcse van, vagy kruppos, ugye ez azért sajnos előfordulhat, és elő is fordul éjszaka, hétvégén, hát én is 4 gyermekes apaként tudom, hogy mindig hétvégén szoktak jelentkezni ezek a problémák, akkor akár azonnal rohamkocsit indítunk, gyerekrohamkocsit megy a helyszínre, úgyhogy a gyermekek szempontjából is biztonságos ez a rendszer.
Tud arra praktikus tippeket mondani, hogy hol a határ, hogy mikor hívjunk mentőt, illetve hát tudom, hogy ez elmosódott, vagy mikor az ügyeleti számot, illetve van-e átjárás, tehát a mentők mondhatják azt, hogy bocsi, de hát ez szerintem ügyeleti hatáskör, miután na, felmérték, illetve fordítva, hogy átirányítanak a mentőköz például az ügyeletről.
Igen. Igen, bocsánat, hogy közbeszólok, de pont ezért jó ez az új rendszer többek között, mert ezt biztosan nem tudjuk mondani, hogy bocsi, hívják a mentőt, vagy bocsi, hívják az ügyeletet, hanem fölveszik az adatokat, és aztán mi intézkedünk, hogy a megfelelő segítség érkezzen a beteghez, és ezzel most tudnék órákig példákat mondani, hogy mennyivel jobb ez, mint a korábbi. Egyet hadd mondjak, eddig előfordult, hogy valaki beszólt az ügyeletre, a férjem rosszul van, jöjjön ki az orvos. Mondta az ügyelet, hogy ha egyáltalán volt bent orvos, mert azért a budapesti valóság nem egészen ugyanaz volt, mint a papírokon. Ha volt bent orvos, akkor valóban mondjuk 1-2 óra múlva, amikor a többi beteget végigjárta, akkor kiment a betegünkhöz, megvizsgálta, kiderült, hogy mondjuk infarktus gyanúról van szó, akkor ő természetesen hívta a mentőket, igen, ám csak közben eltelt mondjuk 2-2,5 óra. Most ebben az új rendszerben, ahogy megtörténik a tünetek kikérdezése, akkor ahelyett, hogy ügyeletre kellene várni, azonnal a mentőautó megy. Ugyanez igaz mondjuk egy stroke gyanú esetén, tehát a betegek biztos, hogy csak nyerhetnek ezzel az új rendszerrel.
Tehát bármelyiket is hívom, tehát bármelyiket gondolom úgy, hogy az én problémám az azt indokolja, akkor van átjárás, és akkor ott a profi szakemberek hát összeérnek, ez a lényeg.
Igen, fizikailag is, hiszen egymás mellett ülnek, tehát az ügyelet irányító és a mentés irányító olyan közelül egymáshoz, hogy gyakorlatilag ezek a feladatok azonnal a helyükre kerülnek, és azért mindenhol el szoktuk mondani, hogy ha nagy baj van, tehát hogyha eszméletlen a beteg, vagy erősen vérzik, akkor a 112 a legjobb megoldás, de természetesen, ha a 1830-ra érkezik be egy mentési eset, akkor átadjuk, vagy átadják, ha pedig fordítva, ha a 112-re érkezik olyasmi, ami hát azért nem rohamkocsi feladat, de hát azért meg kéne vizsgálni a beteget, akkor pedig az ügyeletet tudjuk erre igénybe venni. Egyébként van egy nagyon jó anyagunk, ha valaki esetleg a mentőszolgálat honlapján a mentők.hu/ügyelet menüpontban megnézi, az orvosi kamarával, a gyógyszerész kamarával együtt kialakítottunk egy ilyen kis segédletet, amiben közérthetően példákkal próbáljuk megmutatni, hogy mik azok az esetek, amikor mondjuk a gyógyszertár, gyógyszerésze, vagy aki expediált, tehát aki ott kiszolgáló asszisztens, kiválóan tud tanácsot adni, mondjuk egy hőemelkedés esetén vény nélküli gyógyszerrel is el tudja látni a beteget. Mik azok az esetek, amikor a házi orvost a saját rendelési idejében kell felkeresni? Rögtön hozzáteszem, hogy ez lenne a normális megoldás. Tehát az ügyeletet akkor kell igénybe venni, hogyha tényleg hirtelen kezdődik valami, nem halasztható a következő rendelési időig, és mik azok az esetek, amikor viszont azonnal a mentőket kell társadni.
A felnőtt ellátást illetően is, mármint a lefedettséget illetően kaptak komoly kritikákat. 15 helyszínen lesznek az ellátóhelyek, ugye ennél több kerület van, például a 16. kerület úgy döntött, hogy ők csinálnak egy sajátot, mert kevésnek érzik, és náluk nincsen ügyeleti ellátóhely. Ehhez mit szól?
Másfél éve kapjuk a kritikákat, de mindig csak az induláskor, pontosabban az indulás előtt. Ezek körülbelül úgy hangzanak, hogy ez borzasztó lesz, ez veszélyes, szörnyűség. Aztán, amikor elindul az új rendszer, akkor érdekes módon ezek a hangok elhallgatnak, és azóta örömmel jelentem, vagy büszkén jelentem, hogy 900 ezer beteget láttunk el, az elégedettségüket folyamatosan mérjük, 4-es és 5-ös között van az osztályzat, ami hát még a gyerekeim esetében is egy elfogadható érték, nem a egészségügyi ellátás szempontjából. Mi nem kerülethatárokat vettünk figyelembe, sőt, fordítva fogalmazok, mi nem vettük figyelembe a kerülethatárokat, mint ahogy vidéken a járási meg városi határokat sem. Korábban úgy volt, hogy mondjuk nem látták el a beteget, mert azt mondták, hogy magát a lakcímkártyája a másik járásba szól. Ehhez képest nálunk bármelyik ügyeletbe, bármikor be lehet menni a betegnek, hogyha ez indokolt. A 16. kerületről pedig, hát nyilván vannak olyan szervek, akik ezzel foglalkoznak, vagy felügyelik ezeket. Mindenesetre a jogszabály szerint október 1-től az országos mentőszolgálat feladata az ügyeleti ellátás. Hogyha a 16. kerületben mondjuk egy házi orvos nyilvánvalóan a jogszabály szerint az ügyeletben részt vesz, az az állami mentőszolgálatnál lesz részt az ügyeletben. Őszintén nem tudom, hogy miért és milyen módon született ez a koncepció, mindenesetre minket erről a polgármester vagy a kerület sem értesített.
Azt mondta az OMS főigazgatója dr. Csató Gábor, hogy minden tárgyi személyi feltétel adott az induláshoz, ezt ugye a hangjából ítélve ez teljesült is. Kérdés az, hogy ez a feltételek továbbra is adottak-e, tehát hogy állnak munkaerő tekintetében?
Hát nekünk tényleg, ahogy ön is fogalmazott, nekünk ez a feladatunk, hogy ezt végrehajtsuk, és végre is fogjuk hajtani, mint ahogy eddig a 136 év alatt az országos mentőszolgálat minden feladatát végrehajtotta. Nyilván nem könnyű, hiszen ahogy ön is ezek szerint értesült róla, meg a sajtóban elég sokszor elhangzott, a Magyar Orvosi Kamarának ez a fajta hozzáállása nem segítette az orvosok csatlakozását a rendszerhez, de azért már így is 400-an csatlakoztak, vagy jelentkeztek ebbe az új rendszerbe. Ez a 400 budapesti orvos, ez elegendő ahhoz, hogy a rendszert elindítsuk. Igen ám, de hát még mindig van, ugye Budapesten összesen több mint 1000 házi orvos praktizál, tehát mi számítunk arra, hogy az elkövetkező napokban, mondjuk egy-két héten belül ők is csatlakoznak, nem csak azért, mert ez a jogszabály szerinti kötelezettségük, hanem hogy mondjam, ez így fair, hiszen hogyha ők is becsatlakoznak, akkor az egy orvosra jutó ügyeletek száma nyilvánvalóan kevesebb lesz. Tehát akkor lehetséges, hogy egy hónapban, egy délutánnal gyakorlatilag a háziorvos le is tudja ezt a fajta kötelezettségét. Ugyanakkor nyilván vannak olyan speciális esetek, hogy a idős háziorvos rossz fizikai állapotban, ő már ebben nem tud részt venni, nyilván van lehetőség méltányosság gyakorlására is.
Uh-huh. Oké, még egyszer akkor csak együk végig, hogy hogyan lesz az időbeosztás, vagy mikor lesznek az ügyeleten a házi orvosok, mikor biztosítja a mentőszolgálatot az ellátást, hogy hogy néz ez most ki az induláskor?
16 órától 22-ig van a házi orvosi ügyeleti időszak, 22-től reggel 8-ig pedig a mentőszolgálat sürgősségi ellátást biztosít. Ezzel kapcsolatban is voltak ilyen, hogy mondjam, ellenvetések, hogy na de hát Budapesten a házi orvosok 8-ig rendelnek este, hát akkor miért indul 4-kor az ügyelet? De erre az a válasz, hogy igen, de nem minden nap rendelnek 8-kor, hanem vannak napok, amikor délelőtt rendelnek, és a betegnek pedig délután lenne ideje elmenni a házi orvosához. Tehát mi abszolút betegközpontú rendszert akartunk építeni, és így aztán azt is figyelembe vettük, amit a Magyar Orvosi Kamara kért szintén, hogy legyen azért olyan telephely Pesten is, meg Budán is, ahol már akár a déli órákban, vagy akár reggeltől délutánig, tehát a hagyományos ügyeleti idő kezdetéig is tudnak fogadni beteget. Nem pontosan lehetett látni, hogy milyen esetekre gondolnak, de hát elképzelhető ilyen, mondjuk valakinek nincs Budapesten semmilyen lehetősége háziorvosi rendelést igénybe venni valami miatt, és ezt délelőtt vagy dél körül tudja megtenni, vagy két háziorvosi rendelés között, úgyhogy ezt akceptálva lesz egy telephely a második kerület Rét utcában, illetve a 9. kerület Haller utcában, ahol akár a nappali időszakban is, hát nyilván indokolt esetben ügyeletet lehet találni, de hát mi mindenkitől tényleg tisztelettel azt kérjük, hogy itt most ugye sokat beszélünk erről az ügyeleti lehetőségről, de alapesetben, hogyha valaki tudja, hogy neki orvosi ellátásra vagy ellenőrzésre van szüksége, akkor a saját házi orvosához menjen, a saját házi orvosa rendelés idejében. Az ügyelet az a hirtelen jelentkező problémákra van.
Oké. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és hát reméljük, hogy működni fog. Puding próbálja az evés, majd meglátjuk, úgyhogy szerintem fogjuk még majd keresni. Köszönjük még egyszer. Most jön a jó pihenés, vagy most még egy egész napos meló jön, mire ágyba kerül?
Indul a következő nap, és ennek is a vége az lesz, hogy éjszaka meg itt végigjárjuk a telepelyeket, hogy minden jól működjön.
Oké, hát így legyen. Köszönjük szépen. Szép napot, jó munkát. Viszontlátásra. Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője volt a vendégünk. Most, ma reggel, illetve ahogy az elhangzott, 0 óra 0 perckor indult az új ügyeleti rendszer.
Ügyeleti rendszer, várjuk a tapasztalatokat a kedves hallgatóktól is természetesen, és figyelünk erre a hírre.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Van egy barcelonai zenekar, az a nevük, hogy Jarabe de Palo, és egy tök ismeretlen ilyen rockzenekar volt.
Hol találtad?
Teljesen véletlenül, illetve elárulom, hogy az a turpisság az egészben, hogy az egyik számuk, amikor kijöttek a debütáló lemezükkel 1996-ban, azon a lemezen volt egy szám, amit az egyik tévé hirdetéshez felkaptak. És ahhoz lenni szokott, a tévé hirdetés megpörgette a sztorit, és hirtelen majdnem, hogy lehet nyugodtan mondani, hogy világhírű lett a zenekar. Most az a kérdésem a kedves hallgatókról, emlékeznek-e, hogy mi volt ez a szám, illetve mi volt ez a reklám?
Tehát mert nálunk is, tehát ismerhetjük?
Szerintem igen. Úgyhogy minden esetre Spanyolországban óriási lett a La Flaca.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Ahogy már beharangoztuk, ebben a rovatban most egy ilyen szakértői beszélgetés sorozat van. Szász Máté biológussal beszélgetünk, a Színlab sportdiagnosztikai tudományos vezetőjével. Jó reggelt, szervusz!
Szeretettel köszöntök, sziasztok!
És ugye az a lényege ennek a sorozatnak, hogy olyan egészségügyi témákat dobunk be, amik például arra is alkalmasak, hogy megelőzzük a betegségek, különböző betegségek kialakulását, vagy a korai fázisban ezeket felismerjük, és pontosan azt mondjuk, hogy a prevenciónak és az állandó mérésnek mekkora szerepe van. Úgyhogy reméljük, hogy segítünk ebben. Egyébként én azt vettem észre, hogy a hallgatók közül elég sokan odafigyelnek arra, hogy egyre inkább, hogy milyen témákat dobunk be. Szóval...
Jöjjenek a mikrobiomok.
Jöjjenek a mikrobiomok és a bélbaktériumok. Sokkal fontosabbak, mint bárki gondolná.
Pontosan, és melyik oldalról ragadjuk meg, beszéltük ennek a szakmai oldaláról,
vagy romantikus oldalról.
Kitűnő, köszöntjük, hogy nekem is kedvem van a romantikához. Hát akkor mindenki simuljon közel a már párjához, és beszéljünk a bélbiomról egy kicsikét. Ugye nagyon fontos, hogy kinn ott egy randevú jól sikerüljön, és jól lehetünk magunkat ezen a kis randevún, ahhoz két dologra van alapvetően szükség, hogy a dalban van két összeélő ember és az egészséges bélbiomra. Miért mondom ezt, nem mondjátok azt, hogy szakbarbár, vagy tényleg legalább négy kapcsolódási pontja van a jól sikerült romantikának a bélbiomhoz. Belecsaphatunk?
Abszolút.
Félek, de igen.
Na hát, az első kézenfekvő kapcsolódási pont, az gyakorlatilag a bélnek egy kellemetlen működés, így a bélgáz képződés. Uh-huh. Ugye talán mind emlékszünk arra, hogy legalábbis magam nevében beszélünk, de talán férfitársam egyetértenek, hogy a első randevúink tömeggel telt el az, hogy próbáltunk úgy csinálni, minthogyha nem is termelnénk bélgázokat. Mert ha nem így csinálunk, az opont kellemetlenné tesz ezeket a romantikus pillanatokat, és hát azért nem lehet minden randevút ilyen zajos helyszínre, mint a Markóczi mentőállomás, vagy ilyen őszínfejtési bányaköré szervezni, az gyanúsá válik. És amikor ezzel küzdünk, és ez lehet romantika, vagy munkakörülmények, vagy munkai környezet, akkor meg kell értsük azt, hogy nem mi vagyunk a hibásak. Tehát a bélgázt azt nem én termelem, hanem a bennem lévő baktériumok. És nagyon sokszor ez az első vezető tünete annak, hogy ezek a baktériumok rakonszátlanak. Úgyhogy ezzel egy nagyon egyszerű megoldás van, meg kell vizsgáltatnunk a bélbiomunkat, és hogyha megtaláljuk benne a rendellenességeket, a nagyon egyszerű diétoterápiával orvosolhatjuk, és akkor nem fogják, hogy szintén irodalmi legyik az üdvözlő szelek ugye tönkretenni az első élményeinket.
De bocsánat, ez bármikorra érthető, bármelyik életkorban, hogyha van, nyilván mindenki tudja, hogy ez milyen gyakran van, és ha egyszer csak azt érzi, hogy úgy érezhetően többet pukizik, akkor el kell menni orvoshoz magyarul?
Hát igen, legalábbis el kell végezni ezeket a vizsgálatok, ugye nagyon egyszerű ezeket a gázokat, ezeket a baktériumok termelik, tehát nem a mi szervezetünk. Ez praktikusan metán, és a hozzá kapcsolódó egyéb ilyen aroma anyagok, amit olyan felejthetetlenül válik az egész. És ez nem normális, hogy ez jelen van, de kisebb mennyiségben rendben van, de nem vagyunk kérődzők, tehát hogy a mi szervezetünkben ezeknek nem szól elszaporodni, de könnyen elszaporodhatnak, tehát ez egy vezető tünet. Ugye a másik ilyen vezető tünet az maga a fáradtság. Ugye amikor az ember randevúra készül, akkor szeretné a lehető legjobb arcát mutatni a másik felé, de ez nem fog menni, ha állandóan fáradt vagy. És ugye azok a páciensek, akik a bélbiom vizsgálatra jelentkeznek, nagyon sokszor a legjellemzőbb, legmarkánsabb tünetük, azt, hogy állandóan fáradtnak érzik magukat, már reggel fölkelnek, akkor fáradtak. Ha ennek nincs semmi speciális oka, akkor nagyon valószínű, hogy a háttérben a bélbiom eltorlása, mert számtalan mechanizmuson keresztül csökkenti az erőlétet és növi a fáradtságot, és elő szoktak beszámolni a páciensek, amikor megkezdődik ez a dietoterápia, hogy elsőként rengeteg energiájuk lett, és újra frissnek és fiatalosnak érzik magukat, és hát ugye az első randevunkon nem lóghatunk úgy a busznak a fogok kapaszkodál, mint egy fáradt denevér. Próbáljunk meg agilisak és kezdeményezők lenni.
Aha.
Ez volt nagyjából az a rész, ami a férfiakra vonatkozott, és hát ugye a nők számára is van két nagyon fontos kapcsolódási terület, ugye hát maga a szépség, ugye a bőrünk állapota. Azt is meg kell értenünk, hogy a bőrünket nem kívülről kell javítani mindenféle kencékkel, meg vakolatanyagokkal, hanem alapvetően belülről. És hogyha azt látjuk, hogy már fiatalon a bőrünk patanásos lesz, gyulladt, töredezik, fölpüffed, stb. Nem jó az állaga, ez egyáltalán nem egy természetes állapot, és nagyon sokszor az az oka, hogy a szervezetünk egy ilyen szubinfektív, krónikus gyulladásban van. Ilyen állapotban, és ezt simán előidézheti a bélbiom eltolódása, a nem megfelelő baktériumok megjelenése a bélben, ezek ilyen generált gyulladásos állapotokat idéznek elő, minden egyéb szervünkre kiterjed ennek a tünete, ez okozza részben a fáradtságot, de emiatt lesz az, hogy a bőrünk fénytelenné válik, pattanásos, stb. Nekem az a javaslat, hogy ilyenkor ne több kencét kenjünk kívülről a bőrünkre, hanem nézzük meg, hogy mi váltotta ezt ki, változtassuk meg a táplálkozásunkat, az étrendünket, rakjuk rendbe a bélbiomunkat, csökkentjük a gyulladásos státuszt, és még a bőrünk is tebbé vál.
Egyébként ez tényleg jól hangzik, és egyszerűnek hangzik, de lehet, hogy ezt ugorja meg a legnehezebben mindenki, hogy csökkentsük, vagy változtassuk meg a táplálkozásunkat, hogy a napi rutinban baromi nehéz ezt megoldani.
Mi mutatja ki a problémát, ez milyen vizsgálat kell?
Ez a bérdönvizsgálat egy nagyon egyszerű, igazából egy széklet analízis, és beküldöd a labor, például a postán megrendeled egy kis apró kis csövecske, beteszed a széklet, mint a postán beküldöd, elkészül az eredményed, és egy akár egy online konzultáció keretében a szakember megmondja, hogy mi az a specifikus eltérés a te bélflórádban, amit helyre kell igazítani, és ez milyen táplálkozási, speciális táplálkozási tanácsok kapcsolnak. Az való igaz, hogyha valaki állandóan gyors büfében eszi csomagolt élelmiszereket, meg nem tudom, zacskós chipset, meg stb. Azzal úgy nehéz mit kezdeni, de azt gondolom, hogy annyira az eredmények annyira gyorsan érkeznek, annyira jól esik, annyit tudsz nyerni vele, annyival jobban fogod érezni magadat, hogy aki egyszer ezen átment, azok általában már ragaszkodnak az új egészséges étrendjükhöz, hiszen rengeteg pozitív hatását tapasztalják.
Meg is kérdezte, kedves Agat, hogy kinek van erre ideje? Erre az egészre, ugye, mert bonyolultnak hangzik az egész, egy óriási lendületet kell venni, hogy az ember...
Azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy bonyolultnak hangzik, de valójában nagyon egyszerű, hiszen ugye, nevezzük nevén, tehát magát a széklet mintát produkálni, az nem okoz akkora problémát, viszont az eredményekkel szembesülni, az első körben lehet, hogy egy kicsit megijeszti az embereket, de általában ezek a dietoterápiás lépések meglehetősen egyszerűek. Tehát egy dietetikus leírja azokat a változtatásokat, a legtöbb minden egyébként a bevásárláson múlik. Tehát, hogyha ha olyan élelmiszerek vannak otthon, amiket szabadon fogyaszthatsz, és nincsenek otthon olyanok, amiket nem szabad enned, akkor onnantól kezdve egész könnyű betartani ezeket az új diétás elveket, tehát alapvetően a bevásárláson dől el minden.
Uh-huh. A krónikus betegeknél is sokat tud számítani, hogy helyre rakják a bélflórájukat?
Abszolút, tehát gyakorlatilag is ez a nagyon meglepő, hogy a krónikus betegségek szinte mindegyike mögött leírták a megváltozott bélflórának a kóroki szerepét, még olyan betegségeknél, mint Alzheimer-kor, daganatok, tüdőbetegségek, magas vérnyomás, aszma, vagy cukorbetegség. De hát még a hízási hajlamunkra is elképesztő hatással van az, hogy milyen a bélflórának az összetétele. Nem olyan régen több tudósoport egymástól függetlenül leigazolta azt, hogy a bélflóra termel olyan anyagokat, amelyek rontják vagy javítják a szervezet inzulinérzékenységét, ergo fokozzák vagy csökkentik a zsírosodási hajlamot. Ugye mind ismerik azokat az embereket, akikre irigykedve nézünk, mert bármit megehetnek. Nem kell diétázni, és olyan jól néznek ki. Uh-huh. Ők nem genetikai csodák. Egészen rendben van a bélrendszerük, és nem okoz indokolatlan hízási hajlamot. Ezek valljuk be, az, hogy normálisan megkötöttségek nélkül táplálkozunk, az nem okozhat járványszerű elhízást. Hát ez nem egy normális állapot. Hát őseink sem nézték folyamatosan a kalóriatáblázatot. Tehát ezt be kell értsük, hogy a fáradtság és az állandó indokolatlan hízás, ez a nem normális állapot, emögött bizony patomechanizmus van, és ez megszüntethető.
Abszolút, és ugye a legfontosabb az, hogy koncentráljunk arra a minőségre, amit elfogyasztunk. Sajnos ezt nagyon sokan elmondják, hogy a péksüteményekkel kapcsolatban is, hogy milyen minőségű anyagokból készülnek ezek, erre oda kell figyelni, és persze nyilván itt a pénztárca megint szerepet fog játszani, de akkor is abszolút, amit te elmondtál, az nagyon fontos, hogy ez onnan indul, hogy rendbe rakjuk ezt a mikrobiómot.
Hogy akadékoskodjak kicsit a pénztárcával kapcsolatban. Ha megnézed, hogy mennyibe kerül egy kiló chip, tehát 15-20 forint. Ha megnézed, hogy mennyibe kerül egy kiló gumicukor, akkor abból gyakorlatilag angus bélszint kapsz.
Igen, tehát, ezt értem, igen, és ez jó, de és tértelen arra gondoltam, hogy mondjuk a zsömlét, mert a külfrit, aki meg tudja venni, és megnézi mondjuk, hogy milyen alapanyagokból van összeállítva, ugye, hát azért az elég erős.
Ha csak ez beragad, hogy a kilós árakat hasonlítsuk
igen,
össze
igen, ez
egy chipsnél és egy bélszínnél, ez már elriasztó tud lenni, hogy ez tök jó ötlet, köszönjük.
Kevesebb chips, kevesebb gumicukor.
Kevesebb gumicukor, és a piacon kell vásárolni. Tehát ez a legfontosabb. A piacon a termelőtől kell vásárolni, mert a tojás, a zöldség, amit megveszel, a gyümölcsök, stb. Ezekkel azért alapvető probléma nincsen. Nincs ezeknek a fogyasztására. Tehát igazság szerint fogalmazunk úgy, hogy a páciensekkel újra felfedeztetjük a 19. századot. Tehát úgy, hogy a nagymamáék étkeztek. Az egészséges, nekik nem volt bélflóra eltolódásuk. Tehát azt az életmódot kell rekapitulálni gyakorlatilag.
Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Folyt köv, köszi szépen, jó munkát
köszönöm
nektek.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm, sziasztok.
Szia.
Szász Máté biológussal beszélgettünk, ő a Színlab sportdiagnosztikai tudományos vezetője, most a mikrobiomról és annak a fontosságáról volt szó.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
Na nézzük akkor ezt az ESG megfelelést, illetve a vállalatirányítási társadalmi környezeti szempontoknak való megfelelést, hiszen úgy tűnik, hogy a hazai vállalatoknak egy jelentős része nincsen tisztában azzal, hogy minek kell megfelelni, annak ellenére, hogy jelentéstételi kötelezettség van. Itt van velünk a vonalban Lukács Ákos, az EY klímaváltozási és fenntarthatósági szolgáltatások üzletágának partnere. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Mi a helyzet ezzel a felismeréssel, hogy a vállalatoknak egy jó részen ezzel nincs tisztában?
Igen, mit mutatott a kutatás?
Hát a kutatások egy része azt mutatja, hogy a vállalatok egy része eddig tényleg Magyarországon egész alaposan készült különböző szempontok szerint a fenntarthatóságból, de hogy érkeztek új jogszabályok, és folyamatosan érkeznek újabbak, amelyeknek a megfelelése az egyenlőre csúszik. Hát itt egy párat, hogy ebből kiemeljünk, van egy számviteli törvény szerinti újfajta fenntarthatósági jelentés, amelyet könyvvizsgálóknak kell vizsgálni, vagy van egy új ESG törvény Magyarországon, amely pedig a beszállító láncoknak a teljes átvilágítását feltételezi. Ez a kettő, ez itt van január 1 óta, és különböző részletszabályokkal a vállalatok készülnek, de hát az első vállalatoknak már 24-ről kell jelenteniük, a magyar nagyvállalatok nagy részének 25-ről, úgyhogy ebben a folyamatban van mindenki, és ebben igyekszik minél több erőforrás beletenni vállalati oldalon, hogy megértse a saját feladatát ezzel a témával kapcsolatosan.
Uh-huh. Az is érdekes, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy noha kevesen vannak tisztában a szabályokkal, ehhez képest nagyon sokan úgy gondolják, hogy megfelelnek a szabályoknak. Ez hogy jöhet ki vajon?
Így van, tehát a klímacélok esetén a megfelelésnél is azt láttuk, hogy ugye ez egy olyan kutatásunk volt, amiben magyarországi 50 olyan vállalatvezetőt szólítottunk meg, akinek egy része fenntarthatósági vezető volt, vagy annak megfelelő funkció gyakorol. Úgyhogy 10-ből 7 vállalat azt látta, hogy sikeresen eléri a klímavédelmi vállalásokat 2040 és 50 között. Úgy tűnt egyébként, hogy elég sokan folytatnak még beruházásokat, vesznek fel klímaszakértőket, tehát zajlik egyfajta beruházási hullám, hogy ez egy nyári felmérésünk volt. És hát szervezetfejlesztésben is van egy folyamatos, akár technológiára való átállási program is. Úgyhogy úgy tűnik, hogy mintha zajlana, ez nyilván attól függ, hogy mit értünk klímaváltozás alatt, és ebben azért van egy újdonság, hogy ugye tudományos értékű nettó zéró állapotot kellene minden vállalatnak, minden országnak elérni Európában. Azért ezzel kapcsolatosan nincs még meg az a tudásmérség a vállalatoknál sem, hogy erre pozitívan tudjanak reagálni.
A válaszadók azt mondták, hogy ha jól olvasom, hogy a legnagyobb kihívás az a jogszabály megfelelés. Ez mit jelent, illetve a jogszabályok, ha nincsenek pontosan tisztában a jogszabályokkal sem, akkor érzek egy kis ellentmondást.
Abszolút, tehát a jogszabályokról annyit kell tudni, hogy ezek újszerűek, tehát úgy szoktunk fogalmazni, hogy a fenntarthatósági adatoknak a számvitelét hozták létre, tehát olyan mélységű adatszolgáltatást kell környezetvédelmi, társadalmi, vállalatirányítási irányból elkészíteni, amelyek megfelelnek a pénzügyek mélységének bizonyos esetekben. Leányvállalatoktól mindenkitől adatot gyűjteni, azért ez nem egy könnyű feladat. Úgyhogy már itt a jogszabály értelmezésben ez egy fontos kérdés volt, hogy mit és milyen mélységben kell kidolgozni. A másik pont ugye az a könyvvizsgálat, tehát egész Európában ez a fenntarthatósági témakör, ez vizsgálat nélkül is zajlott eddig. Most ezt meg kell könyvvizsgálni, meg kell figyelni az adatokat és ellenőrizni. Emiatt jóval nagyobb a feszültség a vállalatoknál is, hogy ez jól készüljön el, hiszen ha egy könyvvizsgáló nem hagyja jóvá, vagy egy arra szakosított személy, akkor ezek a jelentések nem tudják lezárni az adott üzleti évet. Tehát sokkal komolyabb súlya lett annak, hogy ezt a jogszabály bonyolultságot ezt meg lehessen érteni. És hát a nehézség az abban rejlik, hogy itt van két törvény is Magyarországon, a második az a beszállítókra vonatkozó ESG törvény. Ez még azért a piac vár végrehajtási rendeleteket, egy részük augusztusban jött, egy részük május magasságában. Tehát ez óvatatlanul jelenti azt, hogy a vállalatok naponta olvassák, mi is tanácsadók, és újra értelmezzük, hogy kitől mit kell kérdezni, milyen mélységben kell egy beszállítót ellenőrizni, erről hogyan kell jelenteni. Ez annyira friss, hogy ez igazából természetes volt nyáron, hogy a jogszabályokra így reagáljanak a megkérdezettek.
Mennyire szervezik ki az ESG-vel kapcsolatos feladatokat a cégek, vagy próbálnak megfelelő belső munkatársat találni?
A szervezetfejlesztésben azt látjuk, hogy akik most kezdték el, tehát olyan magyar nagyvállalatok, akiknek csak a jövő évről kell jelenteniük először, ők ugye megpróbálnak saját személyt fölvenni, vagy kijelölni a cégen belül, és ezután az a szint, aki már régóta jelentő, náluk megjelennek azért tanácsadóként, és segítjük a munkájukat, és a legjobbak pedig ugye már különböző automatizációkban és szoftvereknek a beintegrálásában gondolkoznak, hogy segítsék egy nagyobb vállalatnak a folyamatos adatszolgáltatását. Ugye ezért olyan változások is várhatóak, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatoknak negyed évente kell erről is jelenteniük, nem csak a pénzügyeikről, ami eddig teljesen irreális volt, tehát évente jelentettek ilyen felelősségi adatokról a nagyvállalatok. Úgyhogy ezeket a témákat szoftveres segítség nélkül már nem lehet elérni.
Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt. Reméljük azért pozitív változások lépnek életbe, és utolérjük a következő kutatás idejére mondjuk a környező országokat, vagy mondjuk akár a nyugatabbiakat is. Köszi még egyszer, szép napot kívánunk!
Köszönjük szépen, szervusztok!
Szervusz! Lukács Ákos az EY klímaváltozási és fenntarthatósági szolgáltatások üzletágának partnere volt a vendégünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
Jön Schmidt Andi a legfrissebb infókkal és hírekkel, addig mi rendbe rakjuk a bélbiomot a Gáborral.
Meg a Tököléről várunk infókat, a Kolumbusz sarkán BKV busz balesetezett, Tököléről írt a hallgató. Negyed órája jött komoly dugó, várható innen is és máshonnan is várunk még közlekedési infogat és az üzeneteket meg majd feldolgozzuk.
Utána
és a hírek
pedig
után elmondjuk.
Feledi Botond jön ide, mert mármint, hogy telefonban, mert van egy osztrák, ugye, parlamenti választás info, illetve ami még elősebb az, hogy milyen az izraeli a libanoni Hezbollah elleni intézett támadás, úgyhogy
szárazföldi támadás
növekszik a közel-keleten, de itt a szomszédban is érdekes fejlemények vannak.